91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. június 4-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Mindenkitől elhagyatva, a magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után. Mindenható örökisten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgéseinket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porigaláztak, minden szabadságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk, hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha a széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akarod próbára tenni, tekints gyöngeségünket és rövidíts meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik és a haza javára használják. Adja nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Amen.
Hallgassák meg híreinket! Víz alatt elhelyezett robbanóanyagokkal támadta meg Ukrajna a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat, közölt az ukrán biztonsági szolgálat. Az SBU ügynökei aláaknázták a közúti és vasúti részből álló híd pilléreit, súlyosan megrongálták a hidat tartó víz alatti pilléreket. Az OECD szerint a világgazdaság a pandémia óta nem látott lassulás elé tart, elsősorban Donald Trump vámháborújának következményeként, amely olyan, mint egy behúzott kézifék a globális növekedés útján. A szervezet szerint a G20-ok többségénél romlanak a kilátások, az amerikai gazdaság pedig különösen nagy árat fizet, jövőre már csak 1,6%-os növekedés várható, miközben a megugró infláció miatt a Fed nem tud kamatot csökkenteni. Az OECD az Index által idézett jelentésben hangsúlyozza, a kilátások világszerte gyengülnek, és ha nem enyhülnek a kereskedelmi feszültségek, a visszaesés mindenkit elér. Orbán Viktor szerint 10 év múlva el sem tudna számolni a lelkiismeretével, ha most nem tenne meg mindent azért, hogy megakadályozza Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. A miniszterelnök a Facebook oldalán magyarázta el, miért tartja olyan károsnak Ukrajna jövőbeli EU tagságát, és hogy szerinte miért is fontos most kitölteni a kormány Vox 2025 nevű szavazását. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Ivan Krasztev bolgár politológust, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi geopolitikai elemzésekkel foglalkozó professzor a 21. század intézet meghívására érkezett Budapestre, és a Terrorháza Múzeumban a Hosszú 20. század véget címmel tart előadást. A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azzal indokolt, az erre vonatkozó tendert a francia Framatom és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélye is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem, így a problémát áthidaló megoldás született. A Szentkirályi Magyarország Kft. Beruházása nyomán hazatér a Pepsi gyártása, innentől kezdve a hazai boltok polcain megtalálható üdítőket import helyett helyben gyártják, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a gyáravató ünnepségen elmondta, a beruházáshoz az állam 3 milliárd 800 millió forint támogatást nyújtott. A Budapest Airport idén több mint 100 milliárd forint osztalékot fizet, miközben egy éve ismét magyar többségi tulajdonba került, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, a kormány arról döntött, hogy gyorsvasutat építene a repülőtér és a nyugati pályaudvar között, valamint új áruszállító repteret is tervez. A fejlesztések célja az utas és teherforgalom bővítése, mivel a jelenlegi kapacitások hamarosan szűkössé válhatnak. Történelmi mélypontra zuhant az álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint a regiszterben szereplők száma a tavaly év azonos időszakához képest több mint 3000 fővel csökkent májusra, 222.854 fő. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, tette hozzá. Július 1-től a Gyesev 752 kilométernyi dunántúli vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV csoporttól. Az így felszabaduló erőforrások egy részét a keleti ország részbe csoportosítja át a közlekedési társaság. A vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átkerülését, ugyanakkor hosszú évek után végre megoldódik az úgynevezett tarifatörés problémája, azaz július 1-ét követően immár a Gyesev járatok igénybevétele esetén sem kerül majd több az utazás, mint a ugyanazt a távolságot kizárólag a MÁV csoport által üzemeltetett járatokkal tennék meg az utasok. Már megérkezett az árvíz sújtotta nagyboros nyúra az Ökumenikus Segélyszervezet szállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A székelyföldi szolidaritási akcióhoz a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással is lehet segíteni. A katolikus karitász is gyűjt, a 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online, a karitász.hu oldalon, és persze banki átutalással is. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb az északkeleti ország részben fordulhat majd elő helyenként záporzivatar. Az élénk szelet nagy területen kísérhetik erősebb lökések is. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a Giro d'Italia résztvevőinek. Példakép vagytok a világ fiataljai számára. Közzétették 14. Leó júniusi ima szándékát. A hűség az egység táplálója a családban és az egyházban. Interjú Marton Zsolt váci megyés püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia családügyi bizottságának az elnökével.
Leó pápa a Giro d'Italia résztvevőinek. Példakép vagytok a világ fiataljai számára. 14. Leó pápa június 1-én fogadta a Giro d'Italia kerékpáros körverseny sportolóit a Vatikánban, amelyen áthaladtak. Arra buzdította őket, hogy ápolják az egész embert, testet és elmét, szívet és lelket. Kezet fogott a Maglia Rosa, a rózsaszín póló boldog tulajdonosával, az összesített győztes brit Simon Yates-szel, aki az élen hajtott a 3 kilométeres szakaszon végig a vatikáni kerteken. Vasárnap délután 3:30-kor 14. Leó pápa üdvözölte a Giro d'Italia kerékpárosait, akik nem verseny keretében, hanem José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés pápai dikasztérium prefektusának kezdeményezésére, Ferenc pápa jóváhagyásával kiegészítették a római szakaszt és áthaladtak a Vatikánon. Az eseményt Vatikánvárosi Állam kormányzósága és az Atlética Vaticana együtt szervezte. A protomártírok terén, vagyis a Szent Péter Bazilika és a 6. pálterem között jött létre a várva várt találkozó a versenyzők és a pápa között. Most nem a gyorsaság volt a fontos, éppen ellenkezőleg. Semmi hajrá, előzés, ehelyett az nyert, akinek sikerült elkapnia a 14. Leó pápa pillantását és részesülni áldásában. A Szentatya mellett Raffaella Petrini nővér, Vatikán városi állam kormányzóságának elnöke állt, illetve a verseny vezetői, akik átnyújtották a pápának a győzelmet jelképező híres Maglia Rosát, a rózsaszín mezt. Ott volt még az összetett győztes Simon Yates, aki kezet foghatott 14. Leó pápával. Ezt követően a többi díjazott is odaléphetett a pápához, aki rögtönzött szavakkal, előbb olaszul, aztán angolul köszöntötte a résztvevőket.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano, un piacere poter salutarvi questa ultima tappa del Giro d'Italia.
Jó napot kívánok mindenkinek! Isten hozta önöket a Vatikánban. Szép napot mindenkinek! Tudjátok, hogy példát jelentetek a fiataloknak az egész világon. Tényleg nagyon kedvelt a Giro d'Italia, és nem csak Olaszországban. A kerékpározás, mint minden sport, nagyon fontos, állapította meg Leó pápa, majd közvetlenül a sportolókhoz fordult.
E spero che come avete imparato a curare il corpo, che anche lo spirito sia sempre benedetto e che siate sempre attenti a tutto l'essere umano, corpo, mente, cuore e spirito.
Remélem, hogy amiképp megtanultátok ápolni a testeteket, úgy a lelketek is mindig áldott lesz, és mindig odafigyeltek az ember egészére, testre és elmére, szívre és lélekre.
may you know that you are always welcome. Here in the Vatican, you are always welcome by the Church, which represents God's love for all people.
Ezután anyanyelvén angolul is szólt pár szót 14. Leó pápa, emlékeztetve rá, hogy itt mindenkit szívesen látnak, mind a Vatikánban, mind pedig az egyházban, ami Isten szeretetét képviseli minden ember számára. Mosolyogva és a keresztjelével kísérte a továbbinduló kerékpárosokat a pápa, akiket jelenléte csöndes ereje támogatott. A 108. Giro utolsó szakasza nem csak a sportról szólt, inkább zarándoklat volt két keréken. A verseny helyett most a szimbólumoké volt a főszerep. Idén emléket állítottak Ferenc pápának a Remény Szentévében, mely hívek ezreit szólítja ma is Rómába, köztük a kerékpárosokat a világ minden tájáról. A vatikáni szakasz mintegy 3 kilométeren át vezetett a történelem és a csend, a kövek és a sóhajok között, végig a vatikáni kerteken át a városállam falai mentén, egészen a Lourdi szűzanya barlangjának másolatáig, a Szent János toronyig és a helikopter leszálló pályáig. Onnan ereszkedtek le a Mater Ecclesiae kolostorhoz, elhaladva a vatikáni vasútállomás előtt. Egy lelki utazás, Isten anyja ábrázolásai előtt, kezdve a Jó Tanács anyja mozaiktól, mely a 14. Leó pápának olyan kedves, ágostonos hagyományhoz kötődik. A föld számos pontján patrónájukként tisztelt Mária képek is szimbolizálják a sok nemzetiséget, ami a Giro versenyt is jellemzi. 159 kerékpáros vett részt rajta 29 országból. A vatikáni szakasz a Szent Márta háznál ért véget, majd a sportolók a Perugino kapunál hagyták el a városállamot, hogy megkezdjék a hivatalos szakaszt. 14. Leó pápa kapcsolata a sporttal már ismert. Bejárták a világ sajtót a fotók, amelyen együtt látható Jannik Sinner teniszezővel, majd fogadta a Serie A olasz kupagyőztes Napoli foci csapatát. De a kerékpározás története szorosabban összefonódik a pápasággal, pontosan 1946. június 26-a óta, amikor is 12. Pius pápa fogadta a Szent Damasus udvarban a Giro d'Italia versenyzőit, akik ezután indultak a Róma-Perugia 191 kilométeres szakaszára. Akkor Gino Bartali olaszországúti kerékpáros győzött. 12. Pius, 6. Pál, 2. János Pál is buzdította a Giro résztvevőit a hit és a remény útjain. Emlékezetesek a velencei pátriárka Albino Luciani szavai, aki 6 évvel később első János Pál néven lett pápa, aki 1972. május 20-án azt mondta, ha minden sport humánus, akkor nekünk, olaszoknak, a Giro d'Italia a lehető leghumánusabb.
Közzétették 14. Leó júniusi imaszándékát. 14. Leó pápa közzétette első havi imaszándékát júniusra, amelyben arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindannyian vigasztaláljunk a Jézussal való személyes kapcsolatban, és az ő szívéből tanuljunk együttérzést tanúsítani a világ iránt. Leó pápa e havi imaszándékában így fogalmaz.
Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world.
Imádkozzunk, hogy mindannyian vigasztaláljunk a Jézussal való személyes kapcsolatban, és az ő szívéből tanuljunk meg együttérzést tanúsítani a világ iránt. A hűség az egység táplálója a családban és az egyházban. Interjú Marton Zsolt váci megyés püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának az elnökével.
Püspök atya, múlt hétvégén péntektől vasárnap estig tartották Rómában a családok, a gyerekek, a nagyszülők és a betegek jubileumát, amelyre egy bő 30 fős magyar küldöttség is érkezett, éppen Marton Zsolt, váci megyés püspök vezetésével, aki az MKPK Családügyi Bizottságának az elnöke. Nem, de a család, a família a keresztény ember életének legfőbb jellemzője?
Igen, valóban a család ugye most éppen 14. Leó pápa is, mint család egyház köszöntötte a családokat. Az egyház első megtapasztalása kicsiben, az tulajdonképpen a családban kezdődik, mint egy sejtben, és minden igazi közösség, az egyház nagyobb közössége, plébánia közösség, de az egyházmegye, az egyetemes egyház is azért a családból, mint magból indul ki, úgyhogy nagyon fontos. Az első számú közösségének lehet nevezni a családot.
A család jubileum hivatalos címében nem szerepelnek a szülők. Talán beírtik már eleve a családi körbe? Ugyanakkor a felsorolás kibontja a tartalmat, a család fogalma után gyermekek, nagyszülők és betegek. Lelkipásztori szempontból nézve, hova, kikre lehetne helyezni a hangsúlyt a nagy családi körben?
Érdekes, hogy felsorolja a családdal kapcsolatosan ez a jubileum a gyermekeket, nagyszülők és betegeket. Lehet, hogy persze a családi körbe automatikusan beleértődnek a szülők, de úgy gondolom, hogy itt az a hangsúly kapos szavakat, amelyet már itt a Ferenc pápa is próbált megvilágítani, gyermekek, akik nélkülözik a szülőknek a szeretetét, akik ki vannak téve az erőszaknak, nagyszülők, akik sokszor nyilván a pápa a globálisan gondolkodik, a leselejtezés kultúrájának a részei, mondjuk a nyugati világban talán, és hát a betegek, akikre kiemelten kell számítani, vagy akikre kiemelten kell odafigyelni. Lelkipásztori szempontból úgy gondolom, hogy valójában igen, tehát a szülőket kéne első helyre helyezni, pontosabban a házas párt, akik szülővé válnak, hiszen a házasságból indul ki minden. Tehát azt gondolom, hogy a házasság, a házasságra való elvezetés, a segítés, a kísérés, aztán a jegyes oktatás és a házastársak ápolása, gondolása legalapvetőbb, hiszen a boldog házasságból lesznek boldog szülők, boldog gyerekek, és ebből adódik, hogy akkor a nagyszülőkkel is törődnek, az elesettekkel, a betegekkel, és boldog felnőtté válnak a gyermekek. Tehát valóban lelkipásztori szempontból a házastársak az első, akikből szülők lesznek, hiszen a család, a kisebb-nagyobb család ebből bontakozok ki valóban.
Mire elérkezett a családok jubileuma, már is egy új pápa várta az zarándokokat, aki május 8-i megválasztása és aztán 18-i beiktatása után az első igazi jubileumát éppen veletek a családokéval kezdte. Gondviselésszerű, gondolom, ez az egybeesés.
Igen, valóban ez egy gondviselésszerű, a mennyei atya részéről valamiképpen egy ajándék, azt gondolom az új szentatya életében, illetve a miénkben is, hogy vele kezdhetjük tehát a jubileumi évben a családokkal való együtt ünneplést, és hogy azt látjuk, hogy ő nagy szeretettel és őszinte odafigyeléssel fordul a családok felé, tehát nem pusztán udvariasságból, nem egy protokoll ez nála, hanem sokkal több, és éppen a vasárnapi beszédében is világos, hogy mennyire fontos a család és a családon belüli egység.
Péntek reggel a rádióba jövet, magam is találkoztam magyar családokat képviselő csoporttal, akik éppen akkor indultak a Szent Péter Bazilika Szent Kapuja felé, Érin a püspök atyával, mint csoportvezetővel, vagy mint éppen családfővel, lehet így nevezni a te szerepedet.
Igen, hát örömteli ez a megszólítás, és éppen arról gondolkodtam, hogy valójában itt most mi nem csak 33 ember volt, akik úgy gondolták, hogy kimennek a családok zarándoklatán Magyarországról, hanem hivatalosan mi képviseltük a magyar katolikus családokat. És tulajdonképpen még tágabb körben a jó szándékú kereső embereket, családokat is. És hát, hogy itt, mint felelős, ott lehettem és vezethettem a csoportot, én nekem egy nagy lelki ajándékot, hát a saját lelki atyasságomat, apaságomat is így éltem meg.
De jó ezt hallani. Milyen volt aztán az első jubileumi találkozás a Szent Kapuval, aztán kicsikért beljebb a Szent Péter Bazilikában Péter sírjával?
Egészen sajátos és megérintő. Nagy tömegek, rengeteg ember mozdult meg most Rómában, és mégis azt éreztük, hogy valamiféle bensőségesség, valamiféle meghittség jött létre közöttünk, hogy mi, akik képviseljük a magyar katolikus családokat, egy kis maroknyi közösség, mint az első keresztények indultunk el, és így léptünk be. Többen már voltak a Szent Péter Bazilikában, én magam is, de azért ez egészen más, amikor a Szent Kapun lépünk át, aminek egy sajátosan fontos és egyedülálló üzenete van az életünkben, mi számunkra megújulásról, a megtérésről, az újrakezdésről szól. Tehát egy egészen megérintő szép mély élmény volt.
Ennek az egész család jubileumnak a központi eseménye a vasárnapi szentmise volt. A teret megtöltötte, azaz 50 ezer lélek, sok család, igazán a világ 131 országában voltatok ott jelen. A Szentatya homíliájából mi a legfontosabb gondolat, amit ki tudnám most számunkra emelni?
Hát számomra nagyon kedves az egység gondolata, hiszen a fokolári lelkiségben kaptam meg ezt, hogy mennyire lényeges, hogy a Krisztus hívők között legyen alapvetően egy egység, és minden más egység ebből a krisztusi szeretetből tud épülni, és ennek a legelseje maga a család. Hát a családon belül az evangéliumi gondolkodás, beszéd, cselekvés megvalósul, és az erre való törekvés, akkor minden egyéb építkezésünk, Isten országa építése az egy plébánián, az egyházmegyében, az egész egyházban akkor áldott tud lenni. Tehát én nagyon fontosnak tartom ezt az egységet, és a Varga László püspökatyának van egy gondolata, amit szeretek fölidézni, hogy a gonosz minden karizmát képes utánozni, kivéve az egység karizmáját, ami Krisztusnak a legalapvetőbb üzenete, hogy legyenek mindnyájan egy, és hogy ő vele, ő általa mindnyájan egyé legyünk. Ezt tartottam leghangsúlyosabbnak és legfontosabbnak a mai világban, amikor annyi széttöretezettséggel találkozunk.
Püspök atya, a te szép jelmondatod az első korintusi levél elejéről, hűséges az Isten. Nem, de a hűség őrzi az előbb említett egységet?
Igen, valóban, hát nagyon kedves ez az egybeesés, hogy ha törekszik az ember az Istenhez való hűséghez, Isten mindig hűséges hozzánk, mert én is ezért választottam ezt, de ha én törekszem erre és próbálom viszonozni, akkor ezért egységet teremt ő vele. És hogyha Istennel egységben vagyok, akkor mindenki mással igazi evangéliumi egységet tudok építeni azon a módon, ahogy az szükséges. De azt gondolom, hogy a hűség táplálója az egységnek.
Ha valamit ki lehetne most emelni a téged megérintő személyes emlékek közül, akkor mit osztanál meg velünk?
Talán arról szólnék, hogy ugye több programon lehetett részt venni párhuzamosan, és itt megbeszéltük, hogy nem voltunk mindig csak egy programon, hanem a csoportot több részre osztottuk. Én Vincenzo Paglia érsekatyának a beszédét, a katekézisét hallgattam meg a Santa Maria in Trastevere székesegyházban, ahol idősekhez beszélt, és az időskor értékéről, és hogy mennyire fontos az idős embernek a bölcsessége, a békessége, az egység teremtése. És hogy igenis értékes az idős ember, és hogyha az idős embert megbecsüljük, akkor a fiatalnak is igazi boldog jövője lehet, és a családnak is. Tehát ez egy kölcsönösség, tisztelet és a szeretet. Talán engem ez érintett meg így most egész sajátosan.
Hazatérvén azt hiszem, hogy szent kötelesség kiosztani az itt kapott kegyelmeket. Milyen módon valósulhat ez meg? Ennek a közösségi tapasztalatnak az átadás akár a te részedről, mint püspök részéről, akár a munkatársaid részéről.
Én úgy gondolom, hogy ez egy különleges ajándék, hogy kint lettünk Rómában. Átléphettük mind a négy szent kapott tulajdonképpen, átléptük hármat így együtt, a negyediket pedig csoportonként vagy egyénileg. Különleges ajándék volt, de hát nem mindenki tudja megtenni, hogy kijöjjön Rómába, például, hogyha valaki beteg vagy idős, de még Ferenc pápa írta a Szent Évre készülő üzenetében, hogy a Szent Évi zarándoklatot úgy is meg tudjuk tenni, hogyha beteg, elesett testvérünket meglátogatjuk, érte imádkozunk. Tehát, hogy ezt lélekben is meg tudjuk tenni, hogyha annak az értékét hazavisszük, hogy hát miről szól a jubileum, arról szól a jubileum, hogy újból térjünk vissza Istenhez, ha picit elkanyarodtunk az ő felé vezető útról, újra evangéliumi módon szeressük egymást, az evangélium igazságát képviseljük, éljük át, adjuk tovább, akkor minnyájunk életében a jubileum valóság lehet.
Kedves püspök atya, köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok kegyelmet kívánok a munkádhoz, mint a püspök a család bizottságának az elnöke számára. Egyúttal adjon az Isten nektek erőt ahhoz is, hogy ezt a sok szép ajándékot, amit kaptatok itt ez alatt a három nap alatt, ezen a hétvégén tovább tudjátok adni, főként azoknak, akik leginkább rászorulnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm neked és a Vatikáni Rádió minden munkatársának is. Szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, és köszönjük azt a szolgálatot, amit a média által eljuttattok mindenkihez. Köszönöm szépen.
Marton Zsolt váci megyés püspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Víz alatt elhelyezett robbanóanyagokkal támadta meg Ukrajna a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat, közölt az ukrán biztonsági szolgálat. Az SBU ügynökei aláaknázták a közúti és vasúti részből álló híd pilléreit, súlyosan megrongálták a hidat tartó víz alatti pilléreket. Az OECD szerint a világgazdaság a pandémia óta nem látott lassulás elé tart, elsősorban Donald Trump vámháborújának következményeként, amely olyan, mint egy behúzott kézifék a globális növekedés útján. A szervezet szerint a G20-ok többségénél romlanak a kilátások, az amerikai gazdaság pedig különösen nagy árat fizet, jövőre már csak 1,6%-os növekedés várható, miközben a megugró infláció miatt a Fed nem tud kamatot csökkenteni. Az OECD az Index által idézett jelentésben hangsúlyozza, a kilátások világszerte gyengülnek, és ha nem enyhülnek a kereskedelmi feszültségek, a visszaesés mindenkit elér. Orbán Viktor szerint 10 év múlva el sem tudna számolni a lelkiismeretével, ha most nem tenne meg mindent azért, hogy megakadályozza Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. A miniszterelnök a Facebook oldalán magyarázta el, miért tartja olyan károsnak Ukrajna jövőbeli EU tagságát, és hogy szerinte miért is fontos most kitölteni a kormány Vox 2025 nevű szavazását. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Ivan Krasztev bolgár politológust, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi geopolitikai elemzésekkel foglalkozó professzor a 21. század intézet meghívására érkezett Budapestre, és a Terrorháza Múzeumban a Hosszú 20. század véget címmel tart előadást. A Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azzal indokolt, az erre vonatkozó tendert a francia Framatom és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem, így a problémát áthidaló megoldás született. A Szentkirályi Magyarország Kft. Beruházása nyomán hazatér a Pepsi gyártása, innentől kezdve a hazai boltok polcai megtalálható üdítőket import helyett helyben gyártják, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a gyáravató ünnepségen elmondta, a beruházáshoz az állam 3 milliárd 800 millió forint támogatást nyújtott. A Budapest Airport idén több mint 100 milliárd forint osztalékot fizet, miközben egy éve ismét magyar többségi tulajdonba került, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, a kormány arról döntött, hogy gyorsvasutat építene a repülőtér és a nyugati pályaudvar között, valamint új áruszállító repteret is tervez. A fejlesztések célja az utas és teherforgalom bővítése, mivel a jelenlegi kapacitások hamarosan szűkössé válhatnak. Már megérkezett az árvíz sújtotta nagyboros nyúra az Ökumenikus Segélyszervezet szállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A székelyföldi szolidaritási akcióhoz a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással is lehet segíteni. A katolikus karitás is gyűjt, a 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online, a karitás.hu oldalon, és persze banki átutalással is. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb az északkeleti ország részben fordulhat majd elő helyenként zápor zivatar. Az élénk szelet nagy területen kísérhetik erősebb lökések is. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Bulcsú, Fatime, Tormás és Szvetlána nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából. Sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. A Szvetlána orosz eredetű név, jelentése virág. A Tormás régi magyar személynév, a torma növénynévből származik. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1920-ban aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. A szövetségesek és Magyarország képviselői, a gróf Aponyi Albert vezette magyar delegáció írták alá. A Trianonban megkötött szerződés szerint Magyarország lemondott Szlovákiáról, Csehszlovákia, Horvátországról, Szlovéniáról és a Bánság egy részéről, Jugoszlávia, a Bánság másik részéről, Erdélyről és a Partiumról, Románia javára, valamint Burgenland, Ausztria része lett. A konferencia adatai szerint mintegy 3 millió magyar lakos csatolt el a béke, amely viszont kimondta az ország függetlenségét. 35 ezer főnyi hadsereg fenntartására jogosította fel Magyarországot, és jóvátétel fizetésére kötelezte a többi vesztes országhoz hasonlóan. A szerződés első része a Népszövetség első részét tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország Horvátország nélküli 282 ezer négyzetkilométer területéből 93 ezer négyzetkilométer maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor összeírt 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895 magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, és mintegy fele összefüggő tömbben közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A harmadik részben a kisebbségekről volt szó, valamint még rögzítették a hadseregre vonatkozó intézkedéseket is, amelynek létszámát 35 ezer főben maximálták, és csak fizetett, zsoldos hadsereg nem önkéntes lehetett. A jóvátétel összegét nem határozták meg, de kimondták, hogy 30 esztendőn át törlesztendő. 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja is van ma. Az országgyűlés 302 szavazattal, 55 ellenében, 12 tartózkodás mellett a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt, melyet Kövér László és Semjén Zsolt KDNP elnök jegyez, a Fideszes, a Kereszténydemokrata és a Jobbikos képviselők szavazták meg, valamint Schiffer András, az LMP frakció vezetője, és a szocialista Juhász Ferenc is igennel voksolt. Más LMP-s képviselők és a szocialisták elutasították. 1783-ban Joseph és Jacques Montgolfier nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat. A két testvér lakóhelyükön, a Lyon melletti Annonay kisváros piac terén, a legfőbb városi elöljárók és hatalmas nézősereg jelenlétében hőlégballont engedtek a levegőbe. Már 1782 során elkészült egy kocka alakú szerkezet, amit először vízgőzzel, majd füsttel kíséreltek meg felemelni apróbb sikerekkel. A fő problémát a légömb felemelése jelentette, mivel a füst lehűlt és visszazuhant a földre. A Montgolfier fivérek találták ki, hogy légömbjük folyamatos melegítéssel hosszabb ideig is a levegőben tartható. Így született meg a hőlégballon terve, mely először 1782. decemberében szállt a magasba. 1783. júniusában a lemvászonból készült, papírral burkolt és kenderhálóval körbefont személyzet nélküli ballon mintegy 1500 méter magasban 17 percig lebegett, majd a felszállás helyétől körülbelül 2 kilométerre leereszkedett. 1888-ban megszületett Egri Lajos, magyar-amerikai író, aki írástechnikát oktatott. Műveit a mai napig alapként használják. Az 1930-as évek közepén megalapította az Egri-féle íróiskolát. Az írástechnikáról több könyve is megjelent. Tanait átvették a novella, regény és forgatókönyvírás elméletével foglalkozó írások is. 1942-ben a Midway-szigeteki csatában az amerikaiak súlyos csapást mértek a japán flottára. A csata a fordulat kezdete a Csendes óceánon, a II. Világháborúban. 1942-ben megszületett Béres Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Érdemes és kiváló művész, valamint a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1946-ban megszületett Halmos Béla, népzenekutató, a Magyarországi Táncház Mozgalom egyik elindítója, prímás. Édesapjához hasonlóan építészmérnöki diplomát szerzett, városrendezésre szakosodott. Gyermekkorában hegedülni és brácsázni tanult, katonai szolgálata alatt tanult meg gitározni. 1969-ben Sebő Ferenccel részt vett a Magyar Televízió Röpülj Páva tehetségkutató versenyén. a Sebő Halmos Duó, majd a Sebő Együttes alapító tagjaként énekelt versek, és népzene előadójaként szerepelt itthon és a világ számos országában. Népzenével főként hegedűn játszott, több szólamú népi tánczenével, a Táncház mozgalom 1972-es indulása óta foglalkozott, nem csak táncházakban muzsikáló prímásként, hanem táncházzenész tanfolyamok szervezőjeként és oktatójaként is. Több száz muzsikus tanított hegedülni itthon, valamint Európa és Amerika számos országában is. 1972 és 79 között a Bartók Béla Néptánc Együttes zenekar vezetője, 1990 és 2009 között a Kalamajka Együttes prímása volt. Kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy 2011 novemberében a Magyar Táncház módszer felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. 1976-ban meghalt Latinovics Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a színész király. Érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth díjas. Édesanyja Gundel Katalin a legendás vendéglátós família sarja. Második férjétől, Fren Reisz Istvántól születtek Latinovics féltestvérei, Bújtor István és Fren Reisz Károly. Latinovics sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta, a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felülrölte idegeit, melyik vitatott, hogy a Balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy öngyilkos lett. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. Hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad, csak olyan dolgokról írni, amiről szabad. Hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb, s ez a keserű íz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat tiszta szavakból a tárok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Mondd csak nyugodtan átaludni, 82 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret. Mert én szégyent érzek már attól, hogy mást én sem teszek, mint hogy írom a dalt, és éneklem neked. Építsünk hidat tiszta szavakból a tárok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Építsünk hidat tiszta szavakból a tárok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel.
Thank you. Egyedül vagyok, álmodom, hogy valaha még elérlek. Szerethetlek úgy, ahogy most szeretnélek. Lesz közös otthonunk, ahol békében élünk. Nem fenyeget veszély, valamit nem értünk. Kimondunk mindent, kapaszkodunk egymásba. Nem fekszünk sértődötten, külön-külön ágyba. Hisz egy család vagyunk, nem lehetünk kettő. Közösek a gyerekek, közös a jövendő. Ellenállunk csábító, mérgezett szavaknak. Nem hisszük el, mit mások rólunk mondogatnak. Elmegyünk majd színházba, két jegyet kérünk. A ketté osztott világra, de csak nevek élünk. Mit tudhatnak írók arról, hogyan élünk? Mit tudhatnak rólunk, mit szeretünk, mitől félünk? Megyünk haza a darab után, egymás kezét fogva. Nem beszélünk, csak mosolygunk, tudjuk, mit hazudtak. Színház, ez az egész, akarják, mi is játszunk, de otthon vár minket három kicsi ászol.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.